hogyan kezdődött önnek az a munkája, amivel felmérték, felmérik, ha ez még folyamatban van, az erdélyi gyülekezetek értékeit, klenódiumait, honnan gyökerezik ez, kinek volt ez a fontos, hogy ez elkezdődjön?
Hát ez így személyes kutatások révén kezdődött el. Egyetemi éveink alatt a csapatnak a különböző tagjai hasonló témával foglalkoztak, államvizsgadolgozat témaként, jó magam az ötvös és óntárgyakkal, tehát klenódiumokkal felmérésével kezdtem el foglalkozni egy meghatározott egyházmegyében, illetve hasonlóképpen kolléganőm Tamás Iringó textíliáknak a tanulmányozásával, és hát két egyháztörténész kollégánk, Tóth Levente, illetve Ősz Sándor előd, ők az egy gyülekezetekben lévő egyházi levéltáraknak a tanulmányozásával foglalkoztak, és hát így állt össze a csapat Buzogány Dezső vezetésével, ugyanis valamennyien doktoranduszai voltunk, és akkor a különböző szakterületeket összehozva, illetve hát az a kezdeményezése szintén Buzogány Dezsőnek, hogy az egyház, különböző egyházmegyei vizitációs jegyzőkönyveknek az anyagát publikálni, és hát színesebbé tenni ezekkel a tárleírásokkal, így állt össze ez a csapat, és hát 2005 novemberében kezdte el tevékenységét. Kezdetben elsősorban a pályázati forrásokból egy meghatározott egyházmegyének az anyagát mértük fel, a vizitációs jegyzőkönyvek szövegével, kiegészítéseként ezeket a tárleírásokat, katalógusokat, lelkésznévsorokat közöltük, és hát így a kükülői, tehát a Hunyadzarándi, a kükülői, a nagysajói egyházmegyéknek az anyagát publikáltuk 2012-ig, és hát később szintén a pályázati forrásokból folytattuk ezt a munkát. Aztán 2016-tól az Erdély Református Egyházkerület a Reformáció 500 bizottságánál nyert egy nagyobb pályázatot, amiből ennek a felmérésnek a folytatását tudták finanszírozni, illetve kiegészült azzal, hogy nem csak a helyszíni dokumentálása, digitalizálása valósult meg ezeknek a tárgyaknak, hanem a helyszíni állag megóvására is sor került, ami azt jelentette, hogy a textíliákat, tehát a történeti értékű textíliákat és a klenódiumokat is becsomagoljuk, a levéltári forrásokat is egészen 1850-ig digitalizáljuk, és hát savmentes dobozokba helyezzük el a helyszínen, és hát így próbáljuk átörökíteni amit lehet az utókor számára, azt, ami megmaradt.
Ez lehet, hogy egy fontos mondat lesz az, ami megmaradt, erre még visszatérünk, csak még egy más kérdés, hogy említett, hogy 2005-ben kezdték ezt, tehát 20 éve végeztek? Tehát eljutottak minden gyülekezetbe Erdélyben?
5-6 gyülekezet van, ahol még nem voltunk, úgy tervezzük, hogy ez novemberig megvalósul, úgyhogy 20 év alatt úgy tűnik, hogy sikerül a 670 gyülekezetet meglátogatni, ahol valaha valamilyen formában reformátusok éltek, élnek.
Akkor ez azt is jelenti, hogy már nem működő gyülekezetek után is kutakodtak? Tehát vannak mondjuk olyan szorványhelyek, ahol már nincs református, de még maradt anyakönyv, meg klenódium, ilyesmiket is felkutattak?
Igen, tehát ez a 670 gyülekezet azt jelenti, hogy ott is, ahonnan már a tárgyakat be kellett azóta szállítani, vagy megszűnt a gyülekezet, tehát a szorványgyülekezetek anyagát is felmértük, és külön rendeztük, digitalizáltuk.
Akkor visszaugrok arra a félmondatra, amire az előbb utaltam. Azt mondta, hogy ami megmaradt, azokkal tudtak állag megőrizni, digitalizálni, értéket menteni. Ebből azt sejtem, hogy esetleg találtak olyanokat ebben a 650-valahány gyülekezetben, ami arra utalt, hogy lett volna mit megmenteni, ha hamarabb valaki vigyáz azokra. Van ilyen tapasztalata?
Hát van olyan is, ami kimondottan a személyi felelőtlenség vagy hanyagságból adódó károsodás, de hát a világháborúk, illetve a 48-as forradalom is rengeteg ingóságot pusztított el levéltári forrással együtt, úgyhogy ilyen értelemben, ami megmaradt, hogy vannak adataink arra vonatkozóan egy-egy gyülekezetből, hogy jóval gazdagabb tárgyi anyaggal vagy levéltári anyaggal rendelkezett mondjuk a 19. század első felében, és már hát csak újabb anyagokkal találkozunk, amit azután szereltek fel, miután akár a forradalom után, akár a világháborúk után.
És mi volt önnek mondjuk a legmegdöbbentőbb, legmeglepőbb emléke? Találtak-e nagyon furcsa helyen mondjuk egy klenódiumot, padláson, pincében, akárhol, amire nem számítottak, és nagyon rossz körülmények között, de mondjuk sikerült megmenteni?
Igen, tehát igazából azt mondhatjuk, hogy már újat nem igazán tudnának mondani, mindent láttunk, amit el lehet képzelni. Podlásról került elő eklézsialáda, pincéből levéltári anyag, garázsokból levéltári anyag, amit tehát sikerült aztán rendezés után visszatenni a lelkész irodába rendezve. Megmenteni őket, beszállítani adott esetben, ha erre szükség volt. Tehát nagyon vegyesek az élmények, volt minden benne, volt nagyon rendezett, nagyon jó állapotban lévő tárgyállomány, levéltári állomány, úgyhogy minden. 670 helyen azért sok mindennel találkozik az ember.
És ön szerint mi van a háttérben, amikor hanyagság van? Tudatlanság, gondatlanság, vagy egyszerűen csak időhiány, vagy nincs
elegyen? Hát gondatlanság, legnagyobb pusztulások olyankor szoktak történni, amikor lelkészcsere következik, nincsen a gyülekezetnek lelkésze, tárgyak, főként itt levéltári anyagra, a parókia felújítások alkalmával, vagy nagyobb felújítások alkalmával pusztulnak el tárgyak, vagy akár hát tényleg tudatlanságból ott maradnak egyházládák templomba, amit termopánablakokkal látnak el, illetve hát nedvesség éri benne a textiliákat, levéltári anyagokat, azok teljesen elpusztulnak, legombásodnak, és hát használhatatlanná válnak.
Mik azok az egyházládák?
Ezekben őrizték régebb a klenódiumokat, illetve hát az egy-egy egyházközségnek a legfontosabb iratait, textiliáit és benne az úrvacsorai eszközeit. Erre vonatkozóan határozatok születtek mindig a vizitáció részéről, hogy egy két kulcsú, tehát két záros ládát kell elképzelni, amiben ezeket az értékeket őrizték. És hát ez volt a 19. századi páncélszekrény, ez volt, amiben őrizhették ezeket a tárgyakat legbiztonságosabban.
De akkor azt jól értem, hogy ma nem feltétlen ez már a legbiztonságosabb, vagy akkor nem, hogyha mondjuk nem tudsz előzni a benne lévő.
Tehát ez biztonságos, hogyha megfelelő körülmények közt tárolják, tehát nem nedves környezetben, hanem egy száraz parókián, akkor az teljesen rendben van. Mai napig, hogyha nincsen páncélszekrény, akkor rögtön utána az egyházláda a legbiztonságosabb ezeknek a tárgyaknak tekintetében.
Amikor egy-egy gyülekezetben elmentek, fölmérték a dolgokat, elmondták, hogy mit láttak, akkor utána adtak tanácsokat a lelkészeknek, gondokoknak, presbitereknek, hogy hogyan kellene a jövőben vigyázni ezekre az értékekre?
Hát ott, ahol láttuk, hogy szükség van rá, mindenképp, tehát újrarendezésnél mindenképp útba igazítottuk, hogy mit hogyan kellene a továbbiakban is vigyázni, őrizni őket, áthelyezzük olyan helyekre ezeket a tárgyakat, ahol biztonságos körülmények vannak, hogyha erre szükség van, és akkor természetesen a megfelelő instrukciókkal látjuk el, hogy ezt a továbbiakban így kellene tovább,
és ezt,
hogy megmaradhassanak.
Ezt jól fogadták, vagy inkább az volt a jellemző, hogy teher volt, hogy na még ezzel is foglalkozni kell egy lelkésznek?
Szerintem többségében pozitívan értékelték, és igazán azt láttuk, hogy értékelik azt a munkát, és hát egy könnyebbség számukra, hogy végre rendben van az a levéltár, végre rendben vannak a tárgyak, és így most már könnyebb lesz vigyázni rájuk.
Volt egy ilyen félmondata, hogy ha kellett, akkor áthelyeztek tárgyakat. Itt mire utalt, hogy esetleg múzeumba kerültek olyan tárgyak, ami értékesebbek voltak, és kevésbé volt alkalmas a körülmény, és hagy meséljek el ide egy személyes történetet, az a gyülekezet, ahol én onnan származom, Magyarországról, Tisza-Kécske, van egy 1600-as évekből származó kejhe a gyülekezetnek, ami viszont múzeumba került, és nekem ez ilyen szívfájdalmam volt, hogy nem lehetett vele mondjuk úrvacsorázni, tehát múzeumban megnézhettem, de nem tudtuk soha használni, tehát egy olyan alkalom volt, hogy kiadta a múzeum az évek alatt, ha jól emlékszem, de most ez nem fontos, csak hogy ez önöknél hogyan zajlik, tehát amíg lehet egy kehely, az legyen a gyülekezetben, vagy mi az a szempont, amikor inkább a múzeumi őrzés mellett döntenek?
Tehát addig, amíg használatban van, addig az elsődleges szempont az, hogy a gyülekezet tulajdonában maradjon, használatban legyen, és addig úgy gondoljuk, hogy amíg használatban van, addig a tárgy biztonsága is biztosítva van, mert látják, előveszik, figyelik, hogy mi történik vele, és akkor kezdődik a probléma, amikor kikerül egy-egy tárgy a használatból, elveszik a gyülekezet látóval és a lelkész látószögéből, évekig nem tudják, hogy mi történik vele, és akkor ilyenkor következik az, hogy akár a textília, levéltári anyag károsodhat, rongálódhat, penészethet, a rágcsálók pusztíthatják. A kevésbé érvényes ez az urasztali edényekre, ugye már, hogy arra vigyáznak azért a legjobban, az abból van kevesebb, azt azért többnyire használják. Olyan esetekben szoktuk beszállítani a tárgyállományt, hogyha a gyülekezet úgy érzi, hogy már nem tud vigyázni rá, tehát nem tudja a megfelelő körülményeket biztosítani, akkor is csak letétbe helyezik az Erdély Református Múzeumban, ott megőrizzük őket, nyilvántartásba vesszük őket, és hát megfelelő körülmények között tároljuk őket, illetve a gyűjtőlevéltárba hozzuk be azokat a már megszűnt gyülekezeteknek a levéltári anyagát, amit nincs hol már a helyszínen tárolni.
Akkor a letétbe helyezés itt azt jelenti, hogy ha mondjuk fordul egyet a gyülekezet gondolkodása, és azt mondják, hogy mégiscsak szeretnénk azt az úrasztali terítőt használni, vagy jön egy centenárium, jubileum, és arra az alkalomra, akkor akár ki lehet hozni a múzeumból?
Pontosan, igen. Tehát, hogyha a gyülekezet úgy gondolja, hogy innen tovább most már megfelelő körülményeket tud biztosítani a tárgyak számára, akkor vissza lehet vinni őket, és történt is ilyen, hogy a lelkész csere után úgy érezték, hogy ők arra tudnak vigyázni, és visszavitték a gyülekezetbe a textiliákat.
Volt-e olyan élmény az elmúlt 20 évben, hogy előkerült olyan, amiről senki se tudott? Tehát, hogy mondjuk a leltár se írta, de ott volt, vagy a leltár írta, de már 100 évese találták, és akkor az önök helyszíni munkája következtében derült ki, hogy az hol van, akár egy másik gyülekezetben, akár a múzeumban, vagy akár ott a helyszínen.
Hát rengeteg ilyen példa van, de talán az egyik legérdekesebb történet az az volt, hogy amikor az egyik gyülekezetben éppen a felmérést folytattuk, egy idősebb, ugye kisebb gyülekezetekről, kisebb közösségekről van szó, ahogyha megjelenik valaki külső idegen ember, akkor rögtön összenéznek, hogy ki az, honnan jött, mit akar. És hát így kérdezték meg, hogy épp mégis milyen munkát végzünk, miért vagyunk ott, elmeséltük, hogy miért vagyunk ott, és akkor egy idős bácsi volt az, aki mondta, hogy hát ő volt a gondnok, jaj, hát nála is van még egy onkanna, amit teljesen elfelejtettek, hogy évek óta, vagy évtizedek óta nála maradt, és gyorsan ment, és visszahozta a gyülekezetbe, úgyhogy ha nincs ez a felmérő munka, valószínű, hogy az nem kerül vissza a gyülekezet tulajdonába. De hát rengeteg olyan tárgy van, amiről, tehát aminek az értékéről, vagy egyáltalán a létezéséről nem tudtak, vagy keveset tudtak, vagy ilyen nagyon szűkszavú leltárakban említették, ami alapján nem tudják azonosítani, hogy melyik tárgyról van szó. Úgyhogy ilyen szempontból is talán fontos az, hogy tudatosul a gyülekezetbe, vagy hát legalábbis a lelkészbe, hogy milyen a gyűjteményre visel gondot.
Van még ilyen hasonló története hazavitt onkancsóhoz hasonló?
Szintén a korábbi Debreceni László az egyházkerület megbízásából 1928 és 37 között sok gyülekezetbe járt, nem a teljes egyházkerület, de nagyon sok helyen járt, és ő vázlatokat készített, ilyen rövid jegyzeteket. És mindig úgy megyünk egy-egy helyszínre, hogy megnézzük, hogy járt-e a Debreceni László, illetve hogy mit látott ő még a második világháború előtt. És hát hasonlóképpen kerestünk két olyan tárgyat, amit még ő látott, érdeklődtünk, hogy nem volt ott a gyűjteményben, próbáltunk nyomára bukkani, nincs meg, és akkor, hát nem tudom én, hetekkel később hívott a lelkész, hogy hát megkerült szintén egy régi idős lelkésznél, vagy gondnoknál, most már nem is emlékszem pontosan, de hogy ott maradt, és akkor a kérdésünk alapján tovább érdeklődtek, és így kerültek meg azok a tárgyak.
Nyilván nem tisztes sem önnek, sem nekem eldönteni, hogy ezek hátterében mi áll, de azért fölteszem a kérdést, ha válaszol, válaszol, ha nem, megyünk tovább, hogy e mögött ön szerint simán feledékenység áll, vagy itt esetleg volt olyan szándék, hogy ezeket szívesen megőrizte ez a két
Nem gondolom azt, hogy az utóbbi inkább csak a feledékenység, vagy hát de nem tudom.
Nyilván az nem viszont biztos. Gondolom, azt gondolhatjuk, hogyha ugye idős emberekről van szó, és mondjuk eltelt volna 10-20-30 év, és ők elhunynak, akkor lehet, hogy aki utánuk a holmiaikat rendezte volna, akkor ott már lehet, hogy kiesett volna végképp az egyházlátó köréből ez a két tárgy.
Hát ilyen történetünk is van, hogy miután már az utolsó gyülekezeti tag is nagyon egészségügyileg nagyon rossz állapotban volt, és úgy érezte, hogy már nem tud gondot viselni a tárgyakra, akkor megkérte a rokonokat, hogy vigyék el egy másik helyre, és hát miután meghalt a néni, akkor a rokonoktól kellett valahogy visszaszerezni ezeket a tárgyakat, ezért is jó, hogy tudjuk, hogy kinél mi van, vagy ki az az utolsó személy, aki őrzi ezeket a tárgyakat, mert hogy akkor az utódokkal is fel lehet venni a kapcsolatot, és akkor így visszaadják a tárgyakat, és nem kerül ki az egyház tulajdonából.
Tehát akkor ebből nem volt a 20 év alatt komolyabb konfliktusuk, mondjuk, hogy valaki nem akarta ezeket visszaadni, rendőrséghez kellett fordulni, ilyesmi, hanem sikerült ezt mindig jó szóval rendezni?
Persze, nem volt ebből semmilyen utólagos konfliktus, hanem tudták, hogy ez ide tartozik, és vissza is adtam. Ezek többnyire bekerülnek a múzeumban, mert hogy itt már nincsen gyülekezet.
Melyik a legrégebbi klenódium, ami Erdélyből származik, és vagy a múzeumban van, vagy tud róla, hogy valamelyik gyülekezetben van?
Hát van jó néhány középkori tárgy, talán az egyik legkorábbi, az egy 14. századi kehely, amit legkorábbinak ismerhetünk, akár azt mondhatjuk, hogy egyházi vagy múzeumi gyűjteményekből, evangélikus egyházközsége gyűjteményében van még hasonló kor, de a református gyűjteményből ez a legkorábbi.
De ha a 14. századi, akkor az reformáció előtti?
Igen, pontosan. Nagyon sok reformáció előtti tárgy van, egészen 15. század második feléből több, a 16. század elejéről is kelyhek, paténák, kisméretű tányérok azok, amelyek fennmaradtak, és hát adott esetben mai napig is használatban vannak. Több ilyen tárgy van.
De ennek az a története, hogy amikor a reformáció idején az egész gyülekezet, ahogy szoktuk mondani, papostul, templomostul reformált, akkor a tárgyak is azzá lettek, és azóta is mondjuk református templomként funkcionál az épület, és akkor így a tárgyak is maradtak a gyülekezettel évszázadokon át?
Pontosan. És hát azokat a tárgy típusokat, amit tovább tudtak használni az úrvacsoraosztásban, azokat tovább is használták. Azt mondhatjuk, hogy a 16. század végén, 17. század első feléig jó részt ezekkel a tárgyak szolgáltak, és ezzel bonyolították az úrvacsoraosztást, illetve a keresztelést, és hát aztán folyamatosan a 17. század második felétől szerelik fel a változatosabb tárgyakkal a gyülekezeteket, de az, hogy ma mennyi középkori tárgy van, ez nem jelenti azt, hogy csak ennyi volt, hanem jóval több volt. Ott viszont, ahol patronusok, tehetősebb közösségek voltak, ott ezek közül néhányat lecserélnek, de források vannak például arra, hogy egészen a 18. század elejéig olyan tárgyakat is őriznek, mint ostyasütőket, monstranciákat, ostyatartókat, ami végül is az új liturgiában, a reformáció után már nincsenek használva, nem kaptak új funkciót, de mint eszközök, mint vagyonmegőrzési tárgyakat őrzik mindaddig, amíg a szükségét kicsit érzik, hogy eladásra kerülnek, és hát anyagi gondokkal küzd egy-egy gyülekezet, és ezekhez a tárgyakhoz fordul, és ezeket értékesítik.
Ez volt a legjellemzőbb, hogy eladták végül mondjuk egy ostyatartót?
Amire forrásunk van, úgy tűnik, hogy igen. Beolvasztották, vagy eladták őket, ezeket a tárgyakat, nem. Ami használaton kívül volt. A többit azt használják.
Nem
mai napig adott esetben.
Nem szakterülete a textíliák, meg az iratok, de bizonyára képben van. Tud esetleg egy-egy példát mondani ide is, ami így a legrégebbi, és vagy most került elő a 20 éves munka alapján, vagy ott volt a múzeumban is említésre érdemes?
Hát a 17. századból vannak a legkorábbi textíliák, a 17. század elejéről, 20-as éveiből, levéltári forrásokra, hát ott változatos, ott is inkább 17. századi levéltári dokumentumok azok, amelyek a legkorábbiak.
És akkor itt mire gondoljunk, mondjuk a textíli az kézenfekvő úrasztali terítő, de gondoljunk ilyesmire is, szószék körüli terítőszerűség, nem tudom annak pontosan milyen neve, segítsen, amit így leszoktak lógatni.
Hát urasztaltakarók, vagy szószéktakarók vannak, vannak egészen korai éneklőszéktakarók, ami ugye ma már nincs is ilyen bútor daraba a templomokban, abból vannak korai darabok.
Mi az az éneklőszék? Egy kicsit tanítson bennünket.
Az orgona használat előtt a templom piac terén állt ez a hát mai pulpitushoz hasonló szerkezet, és emellett állt az énekvezér, aki a templomi éneklést irányította.
És akkor ennek is volt egy olyan textíliája, ami beleillett az
úr. Amivel leterítették, és hát erre helyezték rá a zsoltárt, és abból énekeltek.
És az iratok tekintetében ott ezek a legrégebbiek, ezek gyülekezeti források, vagy levelezések, vagy anyakönyvek?
Hát adománylevelek a legkorábbiak általában, ami különböző birtokoknak az adományozásáról szól, tehát az egyház számára ajándékozott a birtokokról szól, de a számadáskönyvek, anyakönyvek is vannak viszonylag koraiak gyülekezetek gyűjteményében.
És itt is az a szakmai álláspontjuk, hogy mondjuk egy anyakönyvnek egy működő gyülekezetben, ahol tudnak rávigyázni, ott a helye, akkor is, ha az már egy lezárt, több száz éves dokumentum, vagy ezeket azért központi helyen őrzik?
Ami működő, nagy gyülekezetben megfelelő helyen tárolható, azt ott hagyjuk a gyülekezetekbe. Onnan hozunk el levéltári anyagot, és hát egy-egy levéltári anyagot semmiképp nem bontanak meg a kollégák, tehát azt jelenti, hogy vagy elhozzák a teljes levéltári anyagot, vagy ott marad. Tehát nincs ilyen, hogy abból a régebbi anyagot elhozzák, illetve az újabbat ott hagyják. Természetesen ott hagyják a kurens a iratokat, mert az szükséges, tehát amit ma is használnak, de a régi anyagot azt vagy, tehát egyben mozgatják.
Oké. Egy talán furcsa kérdésem lenne még, meg lehet határozni ezeknek a régi tárgyaknak a piaci fizikai értékét? Tehát egy ilyen klenódium, keresztelőkancsó, egy régi terítő, ezeknek van, nyilván nem akarja ezt senki eladni, de hogy meghatározható ezeknek ilyen pénzbeli értéke?
Hát biztos vannak erre becsüsök, akik meg tudják határozni. Mi nem azok vagyunk, úgyhogy mi nem tudjuk ezt meghatározni.
Tehát önök nem kategorizálják ezeket a tárgyakat ilyen szempontból?
Nem.
Oké, mondjuk ez a szemléletet mutatja, hogy nem ilyen értelemben tekintenek értékként ezekre a tárgyakra.
Nem. Tehát a történeti értéküket tekintjük, és a műtárgy értéküket, tehát nem. Okay. Piaci értékükkel mi nem foglalkozunk.
Rendben, köszönöm a beszélgetést. Legvégére egy-két személyes dolgot szeretnék még kérdezni öntől. Egy ilyen 20 éves munka az nagyon hosszú idő, és most már lassan a végére érnek, hogy említette, hogy novemberben az utolsó néhány gyülekezetbe is eljutnak. Milyen érzések vannak önben? Felszabadultság, vagy mit érez, hogy ezt a 601 néhány gyülekezetet végig tudták látogatni?
Mindenképp egy pozitív élményeink vannak, és pozitív érzéseink vannak ezzel kapcsolatosan. Jó tudni azt, hogy ott, ahol Erdélyben reformátusok voltak, vagy vannak, a teljes vidéket ismerjük. Jó tudni azt, hogy amit lehetett, azt megmentettünk, vagy ami tőlünk telt, azt megmentettünk. Vannak olyan tárgyak is, amit biztosak vagyunk, hogy mi láttunk utoljára. És hát mindenképp egy életformával vált tulajdonképpen a 20 év alatt ez a tevékenység, de mindenképp pozitív kicsengéssel és pozitív élményekkel.
Azt hogy érti, hogy voltak tárgyak, amiket önök láttak utoljára?
Elképzelhető, hogy olyan, tehát vannak olyan tárgyak is, amiknek az állapota viszont eléggé rossz, és nem biztos, hogy megmenthető már. Például ónpest is miatt károsodott tárgyakat, ugye az visszafordíthatatlan, és hogy olyan állapotában lehet, hogy mi láttuk utoljára.
És akkor azt mondjuk ott hagyták a gyülekezetben, de...
Igen.
És akkor ez ónpest is, jól értettem ezt a...
Igen.
Sose hallottam.
Tehát ez egy oxidációs folyamat, amit hát mindössze lassítani lehet, de megállítani nem.
És akkor mennyi ideje van egy ónpestissel fertőzött klenódiumnak?
Most ezt nem tudnám megmondani pontosan. Hát attól függ, hogy milyen környezetben őrzik tovább. Mi megpróbáltuk a környezetét megteremteni, aztán változó, hogy azt fent tudják-e tartani, vagy nem.
És ez mitől alakul ki? A rossz tartási körülmények miatt?
Igen, tehát hogyha hosszú ideig nulla fok alatt őrzik ezeket a tárgyakat, akkor indul el ez az oxidációs folyamat, és annak köszönhetően, de hosszú, nagyon hosszú idő.
Évtizedek?
Igen, évtizedek.
Lesz folytatása, amikor végeznek mindennek? Tehát arra gondolok, hogy írnak-e valami összegző munkát, vagy
hát most talál? Kezdődne tulajdonképpen az anyagnak a feldolgozása, mert eddig csak a terepmunka, a digitalizálás, a helyszíni felmérés történt meg, és igazán az értékesítése ezután kellene, vagy hát az anyagnak a feldolgozása, hogy lehet árakat készíteni belőle, meg hasonló. Szintű feldolgozást, amit egy-egy gyülekezet is megkapna, tehát az ők szempontjukból is értékes lenne, az egyházkerületnek is egy rálátása lenne erre a tárgyállományra, tehát ez még hosszú idő, amíg a végére érünk.
Ez egy újabb 20 év?
Nem tudom, hogy kell-e éppen 20, de van munka vele bőven.
De akkor szándék is van rá, hogy ezt meg tudják csinálni önökben is, meg anyagi értelemben, hogy a munkájukat biztosítsák, hogy ezt be tudják fejezni?
Hát reméljük, hogy megpróbálnak anyagi forrást is mellé rendelni. Részünkről a szándék az megvan.
Legutolsó kérdés, eltávolodva így a konkrét kutató munkától, mi az, ami önt erre a pályára vitte, ami miatt a klenódiumokat szereti és kutatja szenvedélyesen? Meg tudja ezt fogalmazni, hogy ez honnan gyökerezik?
Hát valahol egyetemi évek alatt találkoztam először az iparművészettel, és akkor művészettörténet órákon, és úgy éreztem, hogy ez az a terület, ami érdekel engem, és kíváncsi vagyok, hogy milyen környezetben, hogy használták ezeket a tárgyakat. Valahol itt kezdődött el a történet. Rájöttem, hogy hát egyházi gyűjteményekben rengeteg olyan akár világi tárgy is fennmaradt, ami árnyalja mondjuk a 17-18. Századi világi tárgykultúrára vonatkozó tudásunkat is, és akkor valahol innen kezdődött el, és aztán így alakult, hogy ez lett a kutatási területem, aminek örülök.